Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Igazán érzelmes pillanat ez számomra. Ha őszinte vagyok, akkor nehéz visszafogni mindazt, ami bennem van, de mégis szeretném ezt most rövidre zárni. Nagyon hiányoztatok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Bakancslistás dolog ez most számomra. Mégis a személyes kérdésekre majd inkább az Isten tiszteletet követően szeretnék válaszolni. Szóval engedjétek meg, hogy ma és most ne én legyek a reflektorfényben. Más miatt jöttem, és más szeretnék nektek hirdetni. Így szeretném olvasni a mai napra mindazt az igét, amit Istentől kaphattam, amit szeretnék átadni nektek. Mindez Sámuel első könyvéből, a 24. fejezetből, az elsőtől a 9. versig tartó szakaszt fogom olvasni, amely így hangzik. Ezután elvonult onnan Dávid, és Én-Gedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge szikláknál. Amikor az út menti juhakólokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak: nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát. És ezt mondta embereinek: mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Így fékezte meg Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Engedjétek meg, hogy imádkozzak a gyülekezet nevében az ige megértéséért. Mindenható drága Istenünk, köszönjük neked ezt az ünnepét, amit a mai napon is tarthatunk. Mindezt úgy szeretnénk eltölteni, hogy élvezzük a te közelségedet, mindazt, ami mondani valód van számunkra. Segíts, hogy nyíljon a mi szívünk, a mi füleink, meghalljuk a te üzenetedet, és hogy válaszolhassunk majd rá. Köszönjük a veled való közösséget, és kérjük, hogy a te igéd járjon át most minket. A Jézus nevéért egyedül. Ámen. Helyet foglalhat a gyülekezet. Őszintén szeretném mondani, hogy amikor megkaptam a felkérést, akkor igazán nehéz helyzetben voltam. Annyi szép ige van, annyi jó ige rész, amiről lehetne beszélni. Még az a mondhatom, vicc is megfogalmazódott a fejemben, hogy miért is ne lehetne arról igét hirdetni, hogy mindenhol szívesen várják a prédikátort, kivéve a... De ez egy csúnya poénet volna, szóval. Visszatekintettem az előző hónapokra, hogy mi volt az, ami átjárt, mi volt az, amit tudtam egy kicsit... Hoppá, ezt remélem, nem jött. Amiről tudtam egy kicsit gondolkodni, ami belül is formált, és mindez Sámuel első könyve volt. De nehezen tudtam volna olyan igerészt mondani, ami a központi része lehet ennek. Ezért mondhatni, amit fent láttunk a táblán, a tévén, mindez csak jelképes. Szeretnék más igeverseket is felolvasni, és mindaz, amiről ma szeretnék szólni, egy párhuzam. Egy párhuzam Saulról, és eltérően olyan szempontból, ahogy általában hozzák, nem Dávid lesz a másik oldalon. hanem Jónátán. Viszont Dávid is megjelenik ebben a történetben. Honnan szeretném olvasni ezt az igét, lehet, hogy nem fogjátok látni majd a tévén, de hallgassátok. Régen is így csinálták, csak hallgatták az igét. Mindez Sámuel első könyvéből, a 13. fejezetből, a 11-től a 14. versig. Tehát Sámuel első könyve, 13. fejezetből, a 11-től a 14. versig, amely így hangzik. De Sámuel megkérdezte, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek a Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette nép a fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Tehát Saulnak és Jónátánnak a párhuzama. Olvassuk itt azt, hogy mit tett Saul. Amikor ezt először olvastam, valahogy nem nyugodott a lelkem. Az volt bennem, hogy komolyan, Isten ezért elítéli Saul Sámuelen keresztül, mert tényleg mondott valamit Sámuel, hogy érkezni fog, de nem jött. És hát persze, hogy Saulnak a szíve nem volt annyira nyugodt, és cselekedni akart. De rájöttem, hogy itt többről van szó. Kértem Istent, hogy valahogy nyissa ki előttem ezt az igét, és azt hiszem, hogy megértettem. Ez úgy fogalmazódott meg bennem, hogy nem Saul feladata volt az áldozás. Vagy, hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, nem Saul feladata volt a közbenjárás ilyen szempontból. De mondhatom azt is, hogyha a mi életünkre próbáljuk ezt valamilyen módon applikálni, akkor nem Saul feladata volt a jézusi szerepnek a betöltése. Testvérek, nem a mi feladatunk a jézusi szerep betöltése. És valamiért ez már éden óta folyamatosan követ minket. Az, hogy nem bízunk az Istenben, és az, hogy olyan feladatokat szeretnénk betölteni, ami nem a miénk. Ez a Jézusé volt, ez a Sámuelé volt. És olvassuk az eredményét, hogy mindez hova vezetett. Oda, hogy elveszítette a királyságot. Mindennek nagy ára van. Annak, amikor mi megpróbálunk a helyünkön lenni, van egy elképzelésünk, hogy mi az, amikor a saját helyünkön vagyunk, ugyanakkor mégis nem a saját feladatunkat végezzük. És ez az, amire a cím utal. Önfelett felkentség. Felkent volt Saul. Cselekedte a dolgait, viszont önfeledten, ami ebben az esetben nem azt jelenti, hogy hatalmas örömmel elfelejtette minden bút és bánatát, hanem elfeledte azt, hogy ki ő valójában. Önfelett volt a felkentség. És ezt a későbbiekben szeretném kibontani, hogy ez a mi életünkben mit jelent. De látjuk azt, hogy ha már itt Tamás említette, hogy jókor vagyunk jó helyen, akkor tudunk lenni rosszkor, rossz helyen is, és rossz feladatot végezni. Saulnál látjuk, hogy ez hova vezetett. De ahogy olvastam tovább az igét, láttam azt, hogy milyen jó, hogy van a Bibliában olyan, aki példát tud adni nekünk, aki meg tudja mutatni, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Sámuel első könyvéből a 14. fejezetben, a 11-től a 15. versig. Meglepő, még a vers számok is hasonló. És egyetlen egy fejezet választ el minket tőle. Tehát a 14. fejezetben, a 11-től a 15. versig. Így olvassuk. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előörsének, tudnélik Jónátán és az ő fegyverhordozója, ezt mondták a filiszteusok. Nézd csak, héberek jöttek elő az üregekből, ahová elrejtőztek. Majd így szólongatták az előörs tagjai Jónátánt és fegyverhordozóját. Gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk nektek valamit. Akkor ezt mondta Jónátán a fegyverhordozójának, gyere utánam, mert az Úr Izrael kezébe adja őket. És fölkapaszkodott Jónátán 4 kézláb, a fegyverhordozója meg utána. Jónátán földre terítette őket, mögötte pedig aztán a fegyverhordozója végzett velük. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy 20 embert ölt meg Jónátán és fegyverhordozója egy alig félholnyi szántóföldön. És riadalom támadt mindenütt a táborban, és a nyílt mezőn egyaránt a hadinép között. Megriadt az előörs, sőt a portyázó csapat is. A föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Nagyon megrendítő. Úgymond ez a történet családban marad. Az édesapja valahogy nem tud a helyén lenni. Valahogy nem tudja a saját feladatát végezni. Jónátánnak is van feladata, neki is van helye. És milyen jól végzi azt. Mondhatom csak annyi, hogy forgatja a kardját. És tudja jól, hogy rá ennyi lett bízva. És sikerre viszi, mert bízik az Úrban. Mondhatom azt, hogy ha tovább olvasunk, látjuk azt, hogy a király szava ellen valamit vét. Eszik akkor, amikor nem kellett volna. Ugyanakkor mégis egy felkentséget tapasztal a nép előtt. Akkor, amikor ráesik a sors, hogy megöljék, a nép tiltakozik ellene. Hát nehogy már. Hiszen látjuk, hogy mit cselekedett, amikor bízott az Úrban, amikor a helyén volt, amikor a feladatát végezte. Mondhatnám azt, hogy Saul ellentéte ő. Majdnem, hogy. Viszont van 4 pont, amit ezáltal a történet által szeretnék átjárni. Az, hogy ez mit jelent a mi életünkben, az, hogy miből indult ki Saul képtelensége és Jónátán képessége, hogy mi is felfogjuk ezt, és tudjuk valamilyen módon követni. A legfontosabb, hogy hogyan áll Jézus mindehez. És a végső kérdés az, hogy akkor hol az én helyem? Hol az én helyem, és mi az én feladatom? Tehát az első pontban, ez mit jelent a mi életünkben? Hogyha Saulra tekintünk, látjuk azt, hogy ő egy felkent, akinek voltak bizonyos bűnei. Az volt a bűne, hogy hazug volt olykor. Irigy, kapzsi. És emiatt, a sok bűn miatt, a bűn maga más feladatát végeztette vele az ő életében. Hogy ez mit jelent a mi életünkre nézve, az, hogy nekünk is vannak olyan bűneink sokszor, amik arra sarkalnak minket, hogy más feladatát, akár az Úr Jézus feladatát végezzük a mi életünkben. És hogy egy bizonysággal éljek. Manapság fedeztem fel akár magamban is azt, hogy amikor egy hosszú napom van, amikor hosszú szolgálatok sora állnak előttem vagy utánam, elfáradok, valahogy jól esne a megpihenés, és azt érzem, hogy jutalmakat kell szereznem magamnak. Megveregetem a vállamat, szép volt. Esetleg, nem tudom, igyál meg egy kólát, egyél valami finomat. Aztán szomorúan jöttem rá, hogy ez nem igazán így működik. Természetesen vannak olyan pillanatok, amikor mindezt meg lehet engedni, de azért nem minden egyes szolgálat után. Az mégiscsak furcsa lenne. És ez a jutalomvágy nagyon hajlamos felserkenni, és azt mondani, hogy végezd el azt a munkát, amit Jézusnak kellene a te szívedben végeznie. Mindazt, ami nem a jutalom feladata lenne, ami nem a te feladatod lenne. Ahogyan Saul is cselekedett a bűnét, a bűnére nézve. Én is tudok hasonlóan önfeledten felkent lenni, attól függetlenül, hogy a sorok között ülök olykor, vagy idefent állok. Sajnos mindannyian hajlamosak vagyunk erre. De nézzük meg Jónátán, nézzük meg a jó példát, hogy hogyan lehet ezt csinálni helyesen. Azt látjuk, hogy hiányosságai ellenére, hiszen 2 voltak, 20 ellen, volt bőven hiányosság, ha mondhatom ezt számban legalábbis. Képes volt ott munkálkodni Isten velük, rajtuk keresztül, ahol jelenleg ott voltak, hogyha benne bíztak. És a mi életünkben is ugyanezt jelenti, hogy a hiányosságaink ellenére tud Isten használni minket. Erről is kettő bizonyság jut eszembe. Az egyik az, hogy mit keresek én a teológián. Hát elmondhatom, hogy Isten bőségesen kipótolt. Mert hogy én sem gondoltam azt, hogy itt fogok állni, amikor első alkalommal beléptem azon az ajtón, ebben biztos vagyok. És hogy nem is tartottam magamat egyáltalán felkentnek, vagy képesnek arra, hogy elvégezzem ezt a munkát, ez is igaz. Viszont tapasztalom Istennek a munkálkodását, az, hogy elkezdte bennem a munkát, és be is fogja fejezni azt, mert úgy legyen. A másik pedig egy drága barátomnak a bizonysága. Az egyik alkalommal beszéltem vele, azt mondta, hogy jelenleg a pszichológián tanul, hanem dolgozik. És nagyon, nagyon nehéz neki. Azt érezte, hogy azok az emberek, akik körül dolgozik, nem fogadják be, nem szeretik, nem olyan jó neki, ott szeretne máshová menni. Aztán eltelt 2 hónap, rákérdeztem, hogy hogy vagy? Azt mondta, hogy annyira jó a munkahelyem. Soha el nem mennék innen is. Nagyon szeretem ezt. És akkor értettem meg először, hogy nem számít sokszor, hogy én mit választok. Ha Isten ezt a döntést rám bízta, hogy hová megyek, hol találom az én helyemet, akkor Isten képes arra, hogy formálja a körülményeket. És átformálta ennél a barátomnál is. És szilárd meggyőződésem van, hogy képes, mert nem lett rövidebb az ő keze a mai napig egyáltalán. Tehát látjuk Saulnál, hogy felkent, mégis a bűne máshová vezeti, és mi is felkentek vagyunk, de képesek a bűneink nagyon rossz irányba vezetni minket, és nem a mi feladatainkat elvégeztetni. De látjuk azt, hogy Jónátán alapján, ha bízunk és követjük őt a hiányos körülmények között is, nagyon is képes arra, hogy megmutassa számunkra a helyes utat, és kipótolva sikerre vezessen. Bízunk hát benne. Második pontban, miből indult ki Saul képtelensége és Jónátán képessége mindenre? És hogy mi hogyan kerülhetjük el majd mindezeket? Tekintsünk Saulra, ahogyan előéletét láthatjuk már, ott van az életében az irigység, az én központú gondolkodás, hazugság, és mindez kiteljesedik. A bűn kiteljesedve halált nemz. Sajnos megtapasztaltuk az ő életében elégszer. És hogy mi történik, amikor ennek a bűnnek teret ad, az, hogy ellene fordul Isten akaratának, és akár egy kisebbnek tűnő bűn is egy hatalmas, mondhatnám, káoszban tud végződni. Sokszor ennyi ez az egész. Van egy icipici bűn, nem adunk ennek akkora teret, mégis azt mondjuk, hogy nem nyúlunk hozzá, de hadd legyen. Ugyanakkor kiteljesedik, és eljutunk idáig, Saul bukásáig, aztán tovább tekintve még szörnyű dolgokig, amikről még lesz szó. Ugyanakkor rátekintünk Jónátánra, amikor hasonló élethelyzetben vagyunk. Miből indult ki Jónátán képessége? Annyit tudtam leírni magamnak, hogy hát biztosan nem az apjától tanulta az Istennel való jó kapcsolatát. Ez megérintett. Sokszor hajlamosak vagyunk mi is azt mondani, hogy azért, mert bizonyos emberek úgy bántak velünk, ahogyan fel vagyunk, úgymond vértezve. És azt tudjuk mondani, hogy mivel ők is így bántak velünk, mi is megtehetjük. Mivel akár édesapám, édesanyám így bánt velem, én betemethetem magamat a bűneimbe. Mivel bizonyos emberek így cselekedtek velem, teret engedhetek neki. Ő nem az apjától tanulta. Nem olvassuk, hogy hol tanulta ő ezt az Istenbe vetett bizalmat és hitet. Viszont pár ötletet úgy érzem, hogy mégis adhatok arra, hogy honnan szerezhette. A pénteki napon ifit tartottunk Dáviddal, és ott megemlítettünk egy gondolatot, hogyha van egy fa, amely nem terem gyümölcsöket, mindezt Takács Zoltán lelkipásztor testvérünktől szabadon citálva elmondhatom, hogy ha nem terem egy fa, akkor sokszor hiánytünetek azok, amik megjelentek. Hogy mit jelent az, hogy hiánytünet? Az, hogy valami hiányzik az életéből. Az, hogy hiányzik az oxigén, az, hogy hiányzik a víz, a fény, vagy mondhatom azt, hogy hiányzik a fának a bibliaolvasás, az Istennel való közösség, az, hogy hallgassa Isten személyes üzenetét az ő életére nézve. És olykor nekünk is hiánytüneteink vannak. És ezt biztosan állíthatom, hogy Jónátán életében, amikor ilyen dolgokat cselekedett, ezeknek a hiánytüneteknek nem voltak ekkora feladat körei, ilyen fontos részei az ő életében, hanem gondoskodott arról, hogy ezek ne legyenek ott. Hogyan kerülhetjük mi el ezeket? Biztosan nem akkor, hogyha Saulra tekintünk, és arra, hogy hagyjuk a bűnöket ott, ahol vannak, hanem Jónátánra tekinthetünk, és arra, hogy gondoskodjunk a hiánytüneteknek a betöltéséről. Viszont azt is jól tudjuk, hogy sokszor ez nem csak a saját erőnkön múlik. Próbáljuk azt gondolni, hogy majd saját erőből megoldom, Isten ne nyúljon hozzá, majd én. Jónátán és Saul életében volt egy igazán fontos személy, aki nagyon nagy behatással volt az ő életükre. Mindez Dávid. Dávid személye megjelenik. És én úgy látom őt mindig ebben a történetben, mint a messiást. Jó az, amikor az Ószövetséget olvasjuk, és felfedezünk egy részletet, ami úgy érezzük, hogy itt van Jézus. Még nincs itt, de már a képe itt van. Figyeljünk nagyon sokszor, mert megtalálhatjuk. És én is ebben felfedeztem Jézusnak a jelenlétét, az előképét. Hogy mit értek ez alatt? Hogyan áll Dávid Saulhoz és Jónátánhoz? Hogyan áll Jézus hozzánk? Ez itt a harmadik kérdés. Amikor Jónátán életére tekintünk, és szándékosan helyeztem most őt előre, elmondhatjuk azt, hogy szövetséget köt vele. Ott van, ha mondhatom így, Jézus segítsége folyamatosan az ő életében. Dávid személyében. Ott van az, hogy szövetséget kötnek, és ahogyan ezek a szövetség jegyei jelképeznek mindig valamit. Mint ahogy, ha emlékezetem nem csal, például az övnek a cserélése jelenti azt, hogy az én erőm legyen veled a harcban. Ezért cserélnek például övet, vagy esetleg íjat. Amikor harcolni fogsz, én melletted leszek. És ugyanezt mondja nekünk Jézus. Ha harcolni fogsz, én melletted leszek. Ha erőtlen vagy, megmutatkozik az én erőm. Milyen szép. Ott van vele szövetségben, közelségben, a vele való tervezésben. Látjuk azt, amikor sokszor beszélgetnek egymással. Hogyan próbálják Saul terveit éppen valamilyen módon kicselezni. Mondhatnám azt majdnem, hogy az ördög munkálkodásait az életünkben. Megosztják mindazt, ami bennük van. Tehát, ha röviden próbálnám összefoglalni, hogy hogyan fordul Dávid Jónátánhoz, elmondhatom azt, hogy szelíden és alázatosan. Ahogyan Jézus mondja, szelíd vagyok és alázatos szívű. És mi a helyzet Saul életében? Amikor Dávid életére tör. Amikor meg akarja többször is ölni, menekülnie kell előle. Mi történik akkor? Dávid hogyan reagál? Természetesen szintén meg akarja ölni Saul. próbál még nagyobb karddal jönni ellene. Egyáltalán nem. Szelíd és alázatos marad. Ott marad a közelében. Sokszor olvassuk azt, hogy lehetősége nyílik arra, hogy elpusztítsa, hogy megölje Sault. Nagyon egyszerű módon. Mégsem cselekszik így. Menekül ugyan Saul elől, de nincs távol. Saul is élvezi olyan szempontból a közelségét, hogy megszólítja Dávid. Miért üldözöl engem? Aztán Saul észreveszi ezt. Megbánja bűnét. És ez gyakran van velünk is így, nem? Jézus megszólít, megkérdezi, hogy miért cselekszed ezt a dolgot. Aztán a mi szívünk is valahogy megrendül. Megbánjuk, és soha többet nem fogom ezt tenni. Aztán, ahogy látjuk, Saul életében valamiért mégiscsak még párszor előfordul. Ismerős történet lehet. És ott van az alkalom, amikor Dávid megölhetné például a barlangban. Ugyanolyan hidegséggel, amilyen szempontból ő fordul hozzá. Megölhetné, de nem teszi. Dávid nem teszi, Jézus nem teszi, nem pusztít el minket. Viszont mégis azt látjuk, hogy a környezete buzdítja rá. Itt van. Ahogyan az Úr elrendelte, itt van ez a nap, tessék. Pusztítsd el. Az Úr adta a kezedbe. Hát nem éppen. Nem éppen ez volt. Viszont a környezetünk minden szempontból buzdít arra, hogy tegyünk azért, hogy olyanok legyünk, mint Saul. Az Úr pedig mindig ezzel a szelíd és alázatos szívvel fog felénk fordulni. Mindig azt fogja mondani, hogy látom mindazt, amiben szenvedsz jelenleg, ami az igazi oka annak, hogy ezeket cselekszed, nem pedig az, amit bemagyarázol magadnak. És mindig azt mondja, hogy aki hozzám jön, én azt semmiképpen nem taszítom el. Tehát ha hozzám ész, biztos lehetsz benne, hogy nem fog eltaszítani. Akkor sem, ha a legnagyobb bűnnel rendelkezel, és akkor sem, ha a legkisebb. Mindig elveszheted az ő jelenlétét. Saulnak is lett volna lehetősége megfordulni ebből. Tehát lehetünk olyanok, mint Jónátán, aki szövetséget köt az Úrral, megbeszél mindent, megtervez alaposan. Kikerüli a nehézségeket olyan szempontból, hogy folyamatos kapcsolatot tart vele. Nem hagyja, hogy lesújtson rá bizonyos adott alkalmakkor a sátán keze. Persze van, hogy nem tudjuk kikerülni. Viszont biztos vagyok benne, hogyha bízunk az Úrban, ugyanúgy sikerre tudunk jutni, ahogy Jónátán tette. Vagy tehetjük azt, amit Saul. Hogy attól függetlenül, hogy van egy szelíd és alázatos Istenünk, és Jézus személyében közben járunk, ettől függetlenül nem a saját feladatunkat akarjuk elvégezni, ha bár Isten egy helyre teremtett, helyezett minket, tervezett minket. Lehet hideg a szívünk az irányába, és mondhatjuk ki azt, nyugodt szívvel, hogy akkor én fontosabb vagyok, mint Isten. Én fontosabb vagyok, mint Isten. Én vagyok a legfontosabb. Ki a legfontosabb? Végül pedig, hogyha ezeknek már teret engedtünk, akkor már csak egy kérdés maradt, hogy akkor hol az én helyem? Nem érzem azt, hogy megtalálnám a helyemet. Hova akar engem Isten helyezni? És ahogyan mondtam már a bizonyságban, lehet, hogy ezt neked kell eldöntened. Isten ugyanaz elején a hit szempontjából tejet ad, aztán pedig szilárd eledelt. felnősz, és van, hogy eldöntöd magadnak, hogy milyen irányban kell haladnod. Isten pedig veled lesz, és munkálkodik majd minden körülményedbe. Szóval hol a helyed? Nem tudom. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs. Mindenkinek máshol, egyértelműen. Azt nem tudom, hogy hol, viszont azt tudom, hogy hogyan. És ezt az ige magyarázatot tekintve, hogy hogyan, biztosan nem úgy, hogy elveszi az Istenbe vetett bizalmadat, vagy hogy Jézusnak mondhatni, menekülnie kelljen előled. Nem ott van a helyed, ahol nem tudod Istenbe vetni a bizalmadat, vagy a cselekedeteid miatt Istennek és Jézusnak. Inkább menekülnie kelljen előled, ahol ott szeretné veled tartani a közelségét. Ott a helyed, ahol a saját feladatodat be tudod tölteni. Ezért választottam ezt a borítóképet. Mit keres ott egy repülőgép a víz alatt? Valahogy nem tölti be a feladatát. Vagy nagyon szegényesen mondhatni. Oxigénhiányos állapotban hiánytünetek lépnek fel. Nem ott a helye. Mindezeket tartsuk a szívünkben, gondolkodjunk róla. Saul vagyunk, vagy Jónátán. És mi a mi reakciónk? Jézus, vagy Dávid tekintetében, amikor felénk fordul. Zárszóként ezért pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy támaszkodjunk a Jézussal levő szövetségünkre, bátran, úgy, ahogyan Jónátán tette, rátámaszkodott, nem pedig elfordult tőle. Jézus segíthet a szövetség alapján is számunkra megtalálni ezt a helyet, ahol lennünk kell, vagy átformálni a körülményeket, hogyha arra van szükség. Mint ahogy Jónátán forgathatott fel pár napra is egy izraelita népet, Istenbe vetett bizalmával. Mi is képesek lehetünk erre, hogyha támaszkodunk a Jézussal való szövetségünkre, de nélküle a bűn kiteljesedve halált nem. És kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk meg azt, hogy Isten jó, örökké tart szeretete, és azt, hogy bármikor, ha Jézushoz fordulunk, ő nem taszít el minket, hanem szövetségre lép velünk, szeret minket, szelíd és alázatos, így fordul hozzánk. Kívánom, hogy mindannyian lépjük meg ezt a lépést. Ámen. Szeretnék imádkozni a következőkben a gyülekezetért. Mindazok alapján, amiket hallottunk, azért, hogy válaszoljunk is az igére, ne csak hallgatói legyünk azoknak. Hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk együtt.